Második fejezet. Claude Frollo. Claude Frollo valóban nem volt mindennapi ember. Középrendű családból származott, olyanból, amiről a múlt század arcátlan szóhasználata minden különbség tétel nélkül hol nagypolgárinak, hol kurta nemesinek mondott. Ez a család a Paclay testvérektől örökölte a Pirsatti hívér uradalmat, amely eredetileg Párizs püspökének tulajdona volt, és amelynek 21 háza annyi kereskedésre adott volt okot a 13. században az egyházi bíróság előtt. Mint e hívérbirtok ura, Claude Frollo egyike volt annak a 721 uraságnak, aki Párizsban és elővárosaiban úrbéri telekre tarthatott igényt. Emi nőségben sokáig ott volt látható a neve, a nagytudományú François La Reyes tulajdonában levő Tancarville palota és Tours kollégium között a Saint-Martin-de-Champs okmánytárában. Claude Frollót már gyermekkorában egyházi pályára szánták a szülei. Megtanították latinul olvasni. Arra nevelték, hogy szemét süsse le és beszéljen halkan. Még gyermek volt, amikor atya beadta az egyetemi városrészben levő Tarsi kollégiumba. Itt éldegélt misekönyvön és szótáron, amit csak fel nem cseperedett. Egyébként szomorú, komoly, megfontolt gyermek volt. Lelkesen mélyedt a tudományokba és gyorsan tanult. Nem lármázott a szünetekben, nemigen keveredett a Fuer utcai pivornyákba, nem tudta, mit jelent az, hogy dare alapos el capillos laniare, pofonokat osztogatni és hajat cibálni, és semmi része sem volt abban az 1463 esztendei zavargásban, amelyet az évkönyvek komor írói ezen a címen jegyeztek fel, a 6. egyetemi zendülés. Ritkán fordult elő, hogy gúnyt űzött a szegény Montegyi iskolai tanulókból körgallérjük miatt, amelyről nevüket nyerték, vagy a Dormant kollégium ösztöndíjasaiból, amiért tonzúrát és háromrészes, sötétkék, világoskék és ibolyaszín posztóköpenyt viseltek. Azurini coloris et bruni, mint a Quatre Couronnes bíborosának kiváltság levele mondja. Kárpótlásul annál serényebben látogatta a Saint-Jean de Beauvoir utca alsó és felső iskoláit. Az első diák, akit a Saint-Pierre de Val apátja kánonjogi előadásának megkezdésekor megpillantott a katedrával szemben, a Szent Vendrezsi iskola egyik pillérének támaszkodva Claude Frollo volt. Szaruból készült tintatartóval felszerelve tollát rácsálva jegyezgetett kopott térdén, vagy leheletével melengette ujjait, ha éppen tél volt. Az első hallgató, akit a nagytudományú Mills Dislier, az egyházjog doktora hétfő reggelenként kapunyításkor lélegzetveszve látott megérkezni a Chef-Szendeni iskolába, megint csak Claude Frollo volt. Ezért aztán az ifjú papnövendék a misztikus teológiában 16 éves fejjel is bízmást kiállta a versenyt akármelyik egyházatjával, a kánoni teológiában akármelyik zsinati atyával, a skolasztikus teológiában pedig a Sorbonne akármelyik doktorával. Teológiai tanulmányainak végeztével az egyházi jogra vetette rá magát. A magister szentenciárum után Nagy Károly kapituláréiba mélyedt. Tudás szomjában egyik törvénykönyvet a másik után habzolta fel, a Hiszlapli Theodorus püspök, a Vorci Buhardus püspök, a Chartrei püspök dekrétálí, azután Gratianus rendelettárát, amely Nagy Károly törvényei után következett, majd 9. Gergely gyűjteményét és 3. Honorius Super Specula kezdeti episztoláját. Megismerkedett, megbarátkozott a középkor harcoló és munkálkodó polgári és kánoni jogának hosszú és zűrzavaros korszakával, azzal a korszakkal, amely Theodorus püspökkel kezdődött 618-ban és Gergely pápával zárult 1227-ben. Mihelyt megemésztette a törvénykönyveket, nekiesett az orvostudománynak és a szabad művészeteknek. Kitanulta a gyógyfüvek és balzsamok tudományát. Szakértelemre tett szert a lázak, zúzódások, kínzó fájdalmak, gennyes tájogok gyógyításában. Jacques Despard örömest avatta volna orvossá, Richard Helény sebészé. A művészetek terén is elérte a licenciátus, majd a magiszteri és a doktori címek minden fokozatát. Nyelveket tanult, latint, görögöt, hébert. Ezt a hármas szentélyt látogatta, mégpedig ez idő tájt csak kevesebb magával. Valóságos láz gyötört, hogy minél több tudományt összegyűjtsön, összeharácsoljon. 18 éves korára kijárta mind a 4 egyetemi tanszakot. Az ifjú diák azt hitte, hogy az élet egyetlen célja a tudás. Mindez körülbelül akkoriban történt, amikor az 1466. évi rettenően meleg nyár következtében hatalmas dögvész járvány ütött ki, és csak magában a párizsi grófságban több mint 40 ezer lelket követelt áldozatul köztük, mint Jean de Troyes mondja, a nagy tudományú Arnaud uramat, a király csillagjósát, ezt az igen-igen derék, bölcs és vidám kedvű férfiút. Az egyetemen az a hír járta, hogy a nyavaja kivált képpen a Tirsap utcát néptelenítette el. Itt laktak hűbéri jószágukon Claude szülei. Az ifjú diák rémülten futott a szülői házba. Amire odaért, anyját, apját holtan találta, már előző nap meghaltak. Volt egy kis pólyás öccse, ez még élt, elhagyotta a rít a bölcsőjében. Claude egész családjából csak ez az egy gyermek maradt meg. Az ifjú a karjába vette, és gondolatokba mélyedve lépett ki vele a kapun. Mindeddig csupán a tudománynak élt, most kezdett ismerkedni az élettel. Ez a szerencsétlenség válságot okozott Claude életében. Árvaságra jutott, és idősebbik testvér lévén 19 éves fejjel családfővé lett. Úgy érezte, hogy az események durva szóval parancsolták ki az iskolás álmodozások birodalmából az evilági élet tárgyilagos valóságai közé. A szánalom, amelyet a gyermek testvér öccse iránt érzett, ekkor valóságos szenvedélyé, önfeláldozó ragaszkodássá vált benne. Különös, édes érzés volt ez az emberi vonzalom, hiszen mindaddig nem szeretett más, mint a könyveket. Szokatlan erővel hatotta át ez a vonzalom. Olyan volt az ebben a szűzi lélekben, mint valami első szerelem. A szegény diák már gyermekkorában elszakadt szüleitől, alig ismerte őket. Könyvei börtönében, mint egy közéjük falazva, csak arra vágyott mindennél inkább és mindennél mohóbban, hogy tanulhasson és okulhasson, és nem törődött egyébben, mint értelmének műveltség adta gyarapodásával, tudományos képzeletvilágának fejlesztésével, arra mindeddig nem jutott ideje, hogy a szívét is felfedezze. Most, hogy kisöccse, ez az apátlan, anyátlan fiúcska az égből váratlanul a karjába pottyant, egyszerre új emberré vált belőle. Észrevette, hogy nem csak szorboni elmélkedések és homéroszi versek vannak a világon, és hogy az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengétség és szeretet nélkül az élet csupán afféle lélektelen, idegtépően és külsértően zakatoló gépezet. Csak hogy azt képzelte, mert abban a korban volt, amelyben az ember csak ábrándokra hajlandó felcserélni az ábrándjait, hogy a bérségi és családi vonzódás minden egyebet pótol, és hogy egy ember teljes földi létét kitöltheti a kisöccse iránt érzett szeretet. Egy már is elmélyült, heves, magába zárkózott lélek egész szenvedélyével adta át magát a kis Jean iránt fellobbant szeretetének. Szíve mélyéig megindította ez a törékeny, csinos, szőke, rózsás, göndörhajú teremtés. Ez az árva gyermek, akinek egy másik árva az egyetlen gyámolítója. komoly gondolkodó lévén végtelenül irgalmas együtt érzéssel töprengett John sorsán. Olyan gondol ügyelt rá, mint valami roppantú törékeny tárgyra, amely különösen óvatos bánásmódra szorul. Nem is testvérbátyja, hanem valóságos anyja volt a gyermeknek. A kis Jean csecsemő korában vesztette el édesanyját. Claude bajkaságba adta. Az ifjú papnövendék a tírsatti birtokon kívül malomjogot is örökölt atyától. Ez a malom a Jean-Tilly négyszögű torony hívér urasága alá tartozott. A malom egy dombon állt, a Winchester-i Bicêtre-i kastély közelében. A Molnárné éppen szép gyermekét szoktatta, és ez a vidék nem esett távol az egyetemtől. Claude maga vitte el a Molnárnéhoz a kis Jean-t. Ettől fogva igen komolyan vette az életet, mert érezte, hogy teher nehezedik a vállára. Nem csak felüdülést jelentett a számára, ha öccsére gondolhatott, hanem ez adta meg tanulmányainak célját is. Elhatározta, hogy életét teljesen testvére jövőjének szenteli, amelyet felelősnek tudta önmagát Isten színe előtt, és megfogadta, hogy öccsének boldogulása jelenti majd számára mindazt, amit másnak a feleség és a gyermek. Még az eddiginél is jobban egybefort a papi hivatással. Sok érdeme, tudománya, valamint az a körülmény, hogy Párizs püspökének közvetlen hívérese volt, szélesre tárta előtte az egyház papuit. A Szent Szék különleges engedélyével már 20 éves korában pappá szentelték, és mint Notre Dame legfiatalabb káplánja, annál az oltárnál misézett, amelyet Altare Figrorumnak, a restek oltárának neveznek, mivel ott mondják a kései misét. Ekkor azután még inkább elmélyedt kedves könyveiben. Csak azért vált meg olykor tőlük egy-egy órácskára, hogy kiszaladjon az úrvéri malomba. A tudásnak és szigorú erkölcsnek ez a keveréke annyira ritka volt így fiatalkorban, hogy hamarosan kivívta az egész kolostor tiszteletét és bámulatát. Tudós hírneve a kolostorból a nép köré is eljutott, ahol aztán, mint akkortáj gyakran megesett, a boszorkány mestereknek kiáró dicsőségből is vegyült hozzá valamit. Quasimodo napján, midőn éppen hazatérőben volt a miséről, amelyet a lustáknak mondott, a lusták oltáránál, ez az oltár a kórusból a templom ajtó felé nyíló ajtótól jobb kézre állt Szűz Mária képmása közelében. Figyelmét a talált gyermekek fekhelye körül rikácsoló vénasszonyok csoportja vonta magára. Ekkor történt, hogy odalépett a gyűlölt, halálveszedelemben levő szerencsétlen kis teremtéshez. A gyermek szorult helyzete, idomtalansága láttán kisöccse jutott az eszébe. Arra gondolt, hogy ha ő meghalna, drága kis Jeanját is nyomorultul idehajítaná valaki a talált gyermekek desztafek helyére. Mindez egyszerre tolult a lelkébe, mélységes szánakozás fogta el, és magával vitte a gyermeket. Amikor kihúzta a zsákból, úgy találta, hogy csak ugyan igen torsz teremtés. A szegény kis ördögnek bibircsók ült a bal szemén, feje a két válla közé szorult, gerinc oszlopa ívalagban meggyörbett, mellcsontja előre dudorodott, lábszára pedig kicsamodott a helyéről. Mégis életre valónak látszott, és a sírása bizonyos erőt és egészséget árult el, noha képtelenség volt megérteni, hogy miféle nyelven vagyok. Claude együttérzését ez a rúgcsád csak öregbítette. Öccse iránti szeretetéből megfogadta, hogy felneveli a gyermeket. Bármilyen bűnt kövessen is el a jövőben a kis Jean, szolgáljon hasznára a jótett, amelyet az ő kedvéért cselekedett. Claude, mint egy befektetésként gyűjtötte kis öccse javára a jó cselekedeteket. Valóságos árupodgyász igyekezett összecsomagolni már jó előre az esetre, ha a kislurkó egy nap szűkében találna lenni az apró pénznek, amelyet a mennybéli vámszorompónál kell lefizetnie, mert ott csak egyféle fizetséget fogadnak el. Megkeresztelte fogadott gyermekét. A Quasimodo nevet adta neki, talán annak a napnak emlékezetére, amelyen találta, vagy talán azért, mert ezzel a névvel akarta kifejezésre juttatni, mennyire tökéletlen, mennyire sikerületlen jószág ez a szegény csöpség. S valóban Quasimodo szó szerint mintegy, vagy majdnem. Ez a félszemű, lőcslábú, pupos teremtés nem is volt egyéb, mint efféle majdnem ember.